Szabó Lőrinc. Ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezest okosan a lányt, a fiút. Csókold helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd melenges, te is, drága nap, csempész zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ! Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld, igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Ila Ildikó vagyok, ez pedig a Cserebogár, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács Réka Rozália pszichológust is, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusát. Isten hozott, Réka!
Köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm a hallgatókat!
A minap baráti beszélgetésben feljött az oktatási rendszer kérdése is, ugye mindannyiunknak gyerekeik vannak, baráti körben olyan szülők is vannak, akiknek a gyereke nehezebben boldogul az iskolában, és hát megmondom őszintén, Réka, nem volt indulatoktól mentes az a beszélgetés, ráadásul olyan is volt a baráti körben, aki tanítónő, és nem jutottunk semmiféle megoldásra. Nagyon jó lenne egy picit veled is átbeszélni azt, hogy mi történik, amikor a mi oktatási rendszerünkbe belekényszerül egy olyan gyerek, aki eltér az átlagtól, aki nehézségekkel küzd, de mindenképpen valahogy fel kell zárkoznia, vagy meg kell maradnia, vagy még durvábban fejezzem ki magam, túl kell élnie egy iskolai ciklust.
Igen, én is úgy látom, hogy az oktatási rendszerben igazából több hiányosság van. Úgy is mondhatom, hogy a pozitívumai mellett sok sebből vérzik, és akkor, hogy gond van, hogy probléma van, hogy nem működnek elég jól a dolgok, ez egy ismérve, amikor a benne jelenlevő felnőttek egymásnak feszülnek. És említetted, hogy ti egy baráti beszélgetés keretén belül hoztátok föl ezt a témát, és már feszültség generálódott. Hát ez arról szól, hogy a jelenlevő embereknek, felnőtteknek ugye adott esetben nincsen elég ötletük arra, hogy hogyan lehetne ez a helyzethez viszonyulni. Lehet, hogy sokan úgy érzik, hogy tehetetlenek, eszköztelenek ebben a helyzetben. Amikor az oktatási rendszer, mint téma fölmerül, akkor nagyon gyakran a hiányosságairól beszélünk, arról, hogy mitől szenvedünk, és a problémák jelenlétéről szól, amikor a felnőttek, az érintett felnőttek egymásnak feszülnek. És azt látom gyakran, hogy a feszültség van a szülő, a pedagógus között, feszültség van akár az oszi és a kollégáik között, de lehet, hogy a vezetőség az igazgató és a kollégák között, és ez valahogy mind arról szólhat, hogy az adott helyzetet, az adott kérdést nem egyformán látják, nincsen elég eszközük, nincs elég felkészültségük akár egy adott speciálisabb helyzet esetében, hogy rálássanak a helyzetre, tudják, hogy hogyan tudnának abban a helyzetben segíteni, és nincsen elég külső segítség, mert nyilván most egy matek tanár, vagy biológia tanár, vagy magyar tanár, vagy bármilyen szakos tanár nyilván nem lehet ugyanakkor mindenfajta speciális problémának a szakembere is, de ilyenkor, hogyha lenne egy külső segítség, akit meg lehet kérdezni, akit be lehet vonni, akinek lehet kérni a segítségét, bizony ez sok nehéz helyzetet meg tudna oldani, ugyan a tanár, mint a gyerek, vagy mint a szülő számára. És föltevődik bennem is a kérdés, hogyha egy adott rendszerben, egy adott munkavégzésben a felnőttek feszültek, felnőttek úgy érzik, hogy nem teljesen jó az, amiben vannak, akkor a gyerek, aki ugye a rendszernek a legkiszolgáltatottabb, védtelenebb eleme, hogy érezze jól magát ebben a közegben.
Említetted az ötlethiányt, hogy nincs ötlet. Nekem is ez a véleményem, hogy egy elképzelés hiányzik, egy olyan működő elképzelés, amire fel lehetne építeni az egész oktatási rendszert. Tehát nagyon sok kicsi elképzelés van, és ezeket a kicsi elképzeléseket nem lehet egyeztetni, mert még anyagi háttere sincs az oktatási rendszernek, én így látom, és akkor ugye a beszélgetésre visszacsatolva sokan az anyagi hiányosságokat említették, hogy nincs pénz eszközökre, nincs pénz speciális nevelőkre, nincs pénz arra, hogy a rendszert működtetni lehessen. Arra gondolok, hogy felnőttként, amikor már az ember kikerül az oktatási rendszerből, elvégzi az iskoláit, és visszagondol, mi az, ami a legjobban hiányzott neki? Ha én az én iskolás éveimre gondolok, akkor arra emlékszem, hogy voltak tanárok, akik szeretettel viszonyultak hozzánk, akik az igazságosság mellett méltányosan tudtak bennünket terelgetni, és voltak olyan tanárok, akik hajthatatlanok voltak, és akik mellett rengeteget tudtunk sérülni. Na most ebben nincs se pénz, se ötlet.
Igen, nincsen. Azt látom, hogy azért nagyon sok helyzet nem pénzfüggő, és ez, amit említettél, tehát ugye gondoljunk bele, tehát egy középiskolában, vagy általános iskolában 8 órától 2-ig, 3-ig ott van a gyerek abban a környezetben, sokkal több időt tölt az osztálytársaival és a tanárokkal, mint a szülővel, sok esetben sajnos. És hogy rendkívül fontos, hogy milyen hatás éri. Nyilván nem lehet teljes mértékben elfogadó lenni, nem szabad mindent megdicsérni, azt is, ami nem dicséretre méltó. Tehát nagyon fontosak a korlátok, nagyon fontosak a szabályok is. Az együttélésünknek ugye vannak általános szabályai, amit mindannyian be kell tartsunk. Fontos, hogy illedelmesen viselkedni, fontos a másiknak a tisztelete, fontos, hogy ne beszélni csúnyán. Na már most, tehát ezek alapvető dolgok. De mégis ugye ebben az egész környezetben a gyerek az, aki formálódik. Tehát egy nagyon sérülékeny, a kamaszok, egy nagyon sérülékeny, a külső reakciókra nagyon érzékeny időszakban vannak. Rendkívül fontos, hogy az a tanár, aki számára értéket kellene képviseljen, egy norma rendszert, hogyan viszonyul hozzá ebben az életkorban, például az említett kamaszkorban. Nagyon fogékonyak és sérülékenyek a kortársak visszajelzéseire, és arra is, hogyha például egy megszégyenülés a kortársak előtt történik a tanár részéről. Tehát ahogy te is említetted, hogy így utólag 40-valahány évesen visszatekintve, ki az a pedagógus, aki megmarad, akivel kapcsolatosan az az érzésünk, hogy épített bennünket, az, aki meglátta bennünk az embert, meglátta bennünk az értéket, akkor is, hogyha nem volt házi feladat, nem volt ott a füzet, tehát látta mindenen túl az embert, és az a tapasztalatom nekem is, hogy ehhez képest mellékes az is, hogyha 4-est ad, mert a gyerek akár korrektnek is érzi, hogyha nem teljesített eleget. Szóval azt gondolom, hogy ez a kölcsönös tisztelet, a másiknak a méltóságának a tisztelete, ez az, ami alapvető. Na már most a pedagógusok részét is értem, mert azt lehet látni, hogy nagyon sok pedagógus túlterhelt, sok osztályban tanít. Ahhoz, hogy fent tudjanak maradni, és anyagilag akár a családjukat el tudják tartani, délután is plusz órákat vállalnak. Szóval azért nagyon nehéz az ők helyzetük. Sokszor azon is csodálkozom, hogy egyáltalán a gyerekeknek a nevét tudják. Na már most az az 50 perc, az nagyon kevés. Abból a szempontból, hogy egyénre szabott legyen az oktatás. De a pedagógusok leterhelődnek, azzal szembesülnek folyamatosan valószínűleg, hogy nem elég, több kellene, még több kellene. És nyilván egy ilyen helyzetben, hogyha van egy gyerek, aki nem ül csendben, aki nem teljesít úgy, ahogy azt tőle elvárják, aki, mit tudom én, bohóckodik órán, már nem jut a pedagógusnak ereje arra, hogy esetleg megnézze, hogy mi van ez mögött, mi történik, mi lehet az oka, hogy sorozatosan nincsen például házi feladata, hanem hát vannak ezek a bevett módszerek, ugye, hogy büntet, hogy beírja a hiányzónak a rendetlenkedőt, hogy egyest ad, vagy kettest ad. Szóval, hogy levonják a magaviseletét, osztályismétlő lesz a gyerek. Igen, és itt jönne be az, hogy bizony segítségre van szükség. Tehát nagyon fontos, hogy a pedagógusnak ezekben a helyzetekben segítségre van szüksége. Tehát nincs az a pedagógus, aki 20 gyereket egyénre szabottan tud oktatni, mert egyszerűen ez emberi lehetetlenség. Itt kell lennének a fejlesztő pedagógusok, akik az adott gyereket, aki nem értelmi, fogyatékos, amúgy tud tanulni, az intelligencia rendben van, de lassabban, de személyre szabottan, másképpen kell neki elmondani, többet kell szemléltetni, többet kell akár biztatni, kiveszi például a matek óráról, vagy a román óráról, és speciálisan foglalkozik velem. A mai gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon sok iskolában sajnos nincsen anyagi keret, ugye, és visszajutunk a pénzhez, arra, hogy fejlesztő pedagógust alkalmazni, és akkor szerintem innen is van a hatalmas leterhelődés. Ugyanakkor törvény van arra, hogy ugye az úgynevezett cseszes gyerekeket, ami azt jelenti, hogy speciális nevelési igénnyel rendelkező gyerekeket úgymond integrálni kell. Itt egy másik, ami ismét szakmailag egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a gyerekeket integrálják, vagy inklúzió zajlik. Két dolog minőségileg teljesen más. Az integrálás az úgy történik, hogy egy hagyományos oktatással rendelkező osztályba a speciális igénnyel rendelkező gyerek bekerül, ez az integrálás. Az inklúzió az meg azt jelenti, hogy megpróbálják az ő igényeit, az ő speciális igényeit is figyelembe venni, és igazából rászabni azt, ami történik.
Miért van szükség vajon arra, hogy minden gyereket megpróbálni ugyanarra a szintre felrángatni? Akkor is, hogyha nyilvánvaló, hogy sohasem fog úgy teljesíteni, mint az osztály mondjuk legjobbja, vagy az osztály középátlaga. De kegyetlenül és megszégyenítések által mindenképpen fel akarjuk rángatni oda a gyereket. Miért van erre szükség? Miért gondoljuk azt, hogy mindenkinek ugyanúgy kell teljesíteni? Hogy mindenkinek át kell menni azon a vizsgán, hogy mindenkinek el kell érni arra a szintre.
Ez teljesen lehetetlen és teljesen irreális elvárás. Már nem is tudom, hogy kitől hallottam, hogy ez olyan, mint egy futószallag, és annak megvan a ritmusa. És aki tudja ezzel tartani a lépést, az úgymond jó tanuló, jó gyerek. Hogyha valakinek ez a ritmus, ez lassabb vagy gyorsabb, akkor kész, ő már valamiért meg van bélyegezve, meg van szégyenítve. Nem kell mindenkinek ugyanolyan gyorsan, ugyanolyan jól teljesíteni, és főként nem minden tantárgyból. És most ugye említettem az imént a speciális nevelési igényű gyerekeket. Például a kiemelkedő tehetséggel rendelkező gyerekek ide tartoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy az élet egy-két területén kiemelkedően teljesít, de ezzel nagyon könnyen együtt járhat, és együtt is jár, hogy sok más területen nem. Például azt látom, hogy az oktatási rendszer nem tud ehhez viszonyulni, valahogy nem tud ezzel mit kezdeni, és ezekkel a gyerekekkel például nem arról van szó, hogy ő nem tudja a mateket megtanulni, csak nem a hagyományos módszerekkel ő nyelvet is tud tanulni, vagy nem a hagyományos módszerekkel, és itt lenne nagyon fontos, és azt is mondom, hogy ezeknek a gyerekeknek létfontosságú az, hogy ne azt érezze, hogy ő a világnak a selejtje, ő az, aki nem képes fejlődni, ő az, aki értéktelen az osztálytársaihoz képest, hanem őt segíteni abban, hogy a saját szintjéhez képest lépjen előre. És szerintem az oktatási rendszerben, amit nagyon meg kellene őrizni, az a gyerekeknek az önbizalma és a pozitív énképe és a motiváltsága. Tehát pont ezt látom, hogy ez a belső kíváncsiság, a belső motiváció, nézd meg egy óvodást, hogy mennyire érdekli a bogár, vagy a világ, vagy a környezet, és még ugye ez 1-4-ben megvan, és mekkora törés 5. osztálytól. És olyan hamar a gyerekek, én ezt láttam a gyerekeimen taktikázni kezdenek, tehát tanul, amiből tudja, hogy fölmérőt ír. Szóval, hogy ez a külső motiváció, én azt látom, hogy nagy mértékben átveszi a belső motivációnak a helyét. És pontosan ezt kellene megőrizni felnőtt korra, hogy ez a gyerek ne azért tanuljon, hogy nehogy 4-est kapjon, hanem azért tanuljon, mert szeretne tudni. És bizony, tehát már ezzel az osztályozással, tehát hogy ez történik a versenyekkel, a versenyeken való elért eredménnyel, hogy nagyon hamar a gyerek értékességét összekapcsoljuk a teljesítményével, és akkor innen ugye nem nehéz oda eljutni, hogy ha nem teljesítek megfelelően, akkor nem vagyok elég értékes, az a gyerek, akinek nincs önbizalma, nem érzi magát eléggé értékelve egy adott közösségben, az a gyerek rebellissé kezd válni, kezd bohóckodni az osztályba, ő ettől valaki például, hogy beszól, és akkor a többiek röhögnek, nyilván a tanárt ez idegesíti, a tanár beírja a hiányzónak, levonatja a maga viseletét, szóval elindul egy olyan ördögi kör, amiből már nagyon nehéz jól kikerülni, tehát a gyereket megbélyegzik. Most ugye, hogyha valakinek van egy cseszes dosszárja, akkor igazából ez arra jogosítaná fel, hogy speciálisan hozzá alkalmazkodva tanítsák, azért szerintem még mindig nagyon jelen van a megbélyegzés ebben a dologban, és szóval, hogy itt azért elindulhat egy olyan spirál, aminek nem az a végkimenetele, hogy a gyerek azt érzi, hogy elfogadott, értékes tagja vagyok az adott közösségnek, értékelnek, és képes vagyok arra, hogy a saját szintemhez mérten lépjek el lépést előre. És bizony, tehát, hogyha a gyereknek levágjuk a szárnyait, hogyha a gyerek egy idő után nem lesz motivált, akkor biztos iskolai kudarcra van ítélve, és akkor kezdődnek a lógások, a függőségek és egyéb problémák.
Nehéz egy megoldási javaslatot tenni, vagy egyáltalán megoldani ezt a helyzetet. Azt gondolom, hogy vissza kell lépni abba a közegbe, ahol valamennyire kivéthetjük a nagy sérüléseket. Ugye én is a saját gyerekeimre nézve tudok gondolkodni abban, hogy esetleg, ha sérelem éri, vagy ha problémák vannak, akkor itthon kezeljük, mert oktatási rendszer szintjén nem tudjuk. Például hazajött a gyerekem az iskolából, és azt mondja nekem, hogy sajnos ez a tanár engem utál. És kérdem, hogy miért? Hát azért, mert amikor én nem voltam ott, akkor kérdezte az osztálytól, hogy hol van ez a leánka, akinek még a neve is olyan furcsa. A neve is olyan furcsa. És akkor azt érzi a lány, hogy ő furcsa, hogy neki még a neve is furcsa, hogy ő valahogy nem illeszkedik be. Na, tehát, hogy itthon próbálunk ilyen kijelentéseket, ilyen kis elszólásokat, ami egy kamaszt nagyon szíven tudja ütni, valahogy helyrehozni. Szerinted mi lehet a megoldás arra, hogy azért mégiscsak a kecske is jól lakjon, de a káposzta is megmaradjon?
Én meg vagyok győződve, hogy a pedagógusok nagy része azért választott ezt a pályát, mert csak ugyan szereti a gyerekeket, szeretni segíteni őket, hogy jobbá váljanak. Azt gondolom, hogy még mindig nagyon kevés olyan képzés van, és ezek főként magánúton vagy saját költségen érhetőek el, hogy a gyereknek megismerni az életkori sajátosságait. Ezek tanulható dolgok, hogy hogyan szóljak egy kamaszhoz. A kamaszok nagyon érzékenyek, ugyanakkor szemtelenek. Hogyan reagáljam le? Tehát mégis én vagyok a felnőtt, aki úgymond már fel van nőve, tehát ez feltételező, hogy érettebb vagyok. Voltam kamasz.
Nekem, igen,
és nekem kellene azért egy picit megérteni ezt a helyzetet jobban, és erre megfelelően reagálni. Hogy mi lehet a megoldás? Hát szerintem az egyik az, hogy elmondjuk, hogy baj van. Tehát ez nagyon fontos. Én azt látom a sok szülőnél, hogy egyszerűen nem merik szóvá tenni, még mindig nem merik szóvá tenni, hogy baj van. Nyilván ez sokféleképpen lehet elmondani, de látok egy félelmet, többtől hallottam, hogy nem szólok a román tanárnak, nehogy rájön a gyerekemre, vagy még jobban rájön, vagy úgyis a gyerekem issza meg a levét. Ezek annyira ismerős mondatok. Tehát ez valahol, és szerintem fordítva is, tehát, hogy a pedagógus is, szóval, hogy egy ilyen nyílt, nagyon őszinte, és nagyon egyfajta kölcsönös tiszteletre épülő kommunikáció, ahol közösen keresjük a megoldást. Tehát akárhonnan nézzük, az oktatási rendszernek a középpontja a gyerekkel legyen. Tehát azért van ott a pedagógus, az igazgató, a szülő, a portás, a takarítónő, mindenki a gyerekért van ott, ugye, mert ha nincsen gyerek, nincs kit tanít. Na, tehát, hogy mi kellene felnőttként, kellene egy picit jobban ezt megértsük és kezeljük. Tehát ez a nyílt kommunikáció, egymást nem támadó kommunikáció, egymásnak nem neki feszülő, csak ugyan, tehát, hogyha mi felnőttek egymásnak feszülünk, attól a gyerek szenved, ugyanaz, mint a családban a gyerek, attól szenved a legjobban, hogyha a szülei egymásnak feszülnek, az számára a legnagyobb szenvedés, azt is jobban elvisel, hogyha őt szidják.
Azért arra is emlékszem, amikor a szüleink nem tudtak mit kezdeni a pedagógusi visszajelzésekkel. Elfogadták kérdés nélkül. Akkor is, hogyha esetleg megkérdőjelezhető lett volna az a visszajelzés, és a gyerek itta meg a levét, mert a gyerek azt látta, hogy a szülő feltétel nélkül a tanárnak ad igazat. Márpedig a felnőttnek, a tanárnak mindig igaza van. Mi ebben szocializálódtunk. És akkor nem volt kérdés az, hogy a gyereknek van-e valamilyen diagnózisa, diszlexiás-e, diszgráfiás-e, vannak-e tanulási nehézségei. Nem, akkor egyértelműen el kellett fogadni azt, hogy a tanár azt állítja a gyerekről, hogy lusta, nem tanul, és problémák vannak vele.
Az a jó világ és az a jó rendszer, ahol jól érzi magát a pedagógus, jól érzi magát az igazgató, jól érzi magát a portás, a szülő, és nyilván a gyerek. Nem kergetek egy ideát, egy fantáziavilágot, de mégis, tehát szerintem rendkívül fontos, hogy egymást tisztelve lehessen nyíltan beszélni. Tehát most arra gondolok például egy pedagógus gyűlés az igazgató jelenlétében. Tehát közösen keresni a megoldásokat, amire nem tudják. Mert mondom, nyilván nem kell egy szaktanár otthon legyen az ADHD-ba, vagy az autizmusba, vagy a különböző speciális igényekbe. Hívjanak be szakembereket, legyenek nyitottak ezekre a témákra. Hitel Ildikó, hogyha a mesterséges intelligencia már beírja egy tanár, egy szaktanár, bármilyen szaktanár, hogy hogyan tanítsak egy olyan gyereket, aki diszkalkuliás, mondjuk beírja egy matek tanár, vagy egy magyar tanár, hogyan tanítsak egy olyan gyereket, aki diszlexiás, vagy bármit beír, már a mesterséges intelligencia konkrét ötleteket ad. Szerintem itt ez az elsődleges, hogy nyitottak legyünk, tájékozódjunk ebben a tekintetben, vonjuk be a szülőt. Nyilván ez egy plusz energia és plusz utánajárás, de meg vagyok győződve, hogy az eredmény majd, ami a gyerekeinken látszik meg elsősorban, az sokunkat kárpótol.
problémák az iskolában, tanulási nehézségek, a gyerek lóg, nem szeret bemenni a közösségbe. Visszatartja a gondolata annak, hogy esetleg megszégyenül, ma sincs házia, elfelejtette a füzetét, inkább be sem megy. Nagyon fontos, főleg ha kamasz, hogy az osztálytársai mit gondolnak róla, hogy már megint nem készült, már megint probléma lesz vele, már megint szóvá teszik a tanárok, hogy valamit elrontott, tehát be sem megy, lóg, kallódik, hányódik.
Nyilván egy gyerek, aki lóg, hogyha logikusan gondolkodunk, azért lóg, azért nem akar valahová bemenni, mert ott neki nem jó. Tehát nézd, felnőttként is, ahol jól érezzük magunkat, oda akarunk menni, ott vagyunk, úgy eltelik az idő, hogy észre sem vesszük. Na most a gyerek, hány gyerek szomatizál, tehát reggel fáj a hasa, éppen reggel, és amikor lejár a suli, vagy hétvégén, vagy vakációban sosem fáj a hasa, és azt mondja az orvos, hogy minden rendben van. És akkor ugye egy ilyen gyerekre mi történik? Még rámondjuk, hogy hazudsz. Hazudsz. Ő pedig tényleg szomatizál, de azért, mert szorong, azért, mert fél bemenni. Na már most azért egy ilyen helyzetben, amit látok, hogy elsőként az történik, hogy a gyereket megbélyegezzük, te vagy, aki iskola kerülő vagy, te vagy, aki lógsz, te vagy, aki hazudsz, és azért nehezen jutunk el odáig, hogy a dolgok mögé nézni. Azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben például az osztályfőnöknek, vagy az osztálytanítónak a feladata rendkívül fontos, mert ahogy említetted, csak ugyan, tehát egy kamasznak annyira fontos, hogy az osztálytársai mit gondolnak róla, hogy neki milyen pozíciója van egy osztályon belül, hogy ő ott valaki-e. Tehát amint említettem az előbb, például vannak az osztály bohócai, ugye, akik elsősorban idegesítik a tanárokat. Ő azért bohóc, mert ő abban tud kitűnni, tehát egy ilyen gyerekben, hogyha fölfedezzük azt, hogy hát te erre is képes vagy, te ezt is tudod, te vagy az, aki nem tudom, a virágokat a legszebben rendben tartod, a gyerek azt érzi, hogy ő amúgy értékes, akkor ez a bohótság, ez elmúlik. Itt annyira fontos, hogy a felnőttek, az oszi, a tanárok hogyan interpretálják az adott helyzetet. Valaki, hogyha elkésik, a tanár mit mond erre, vagy ugye említetted a kislányod esetében, hogy azt mondta, hogy hát a neve is furcsa, tehát abban benne volt másodlagos üzenetként, mint ahogy ez a kislány furcsa, nem? Tehát azért, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon sértő egy gyerek számára, nézd csak, mindannyian furcsák vagyunk valamilyen szempontból, fogalmazzunk így, hogy mások vagyunk valamilyen szempontból, csak a szempont különbözik, és az nagyon rossz, hogyha egy osztály közösségen belül, vagy egy iskola közösségen belül kialakul az a nézet, hogy vagyunk mi, akik nagyon jól teljesítünk, és vagytok ti, akik nem tudom én, ilyenek vagy olyanok vagytok, szóval, hogy szerintem csak mi vagyunk. És tudod, hogy van, hogy például egy osztályközösségen belül, ha egy gyerek nagyon jól teljesít, egyrészt annak saját példámból tudom, én akkor azt mondták, nagyon jól teljesítettem az iskolában, én tudom saját példámból, hogy mennyit szorongtam, szóval, hogy a jól teljesítő gyerekek sok esetben megfizetik az árát, nagyon szoronganak. De attól ők sem boldogak, hogyha azt érzik, hogy hát vannak osztálytársaink, akiket megszégyenít a földrajz tanár, vagy az ilyen tanár, vagy az olyan tanár. Ők sem érzik komfortosnak, de hosszú távon meg nem jó, tehát ettől biztos, hogy nem lesz egy jó osztályközösség. Nézd csak meg, hogy a tanár személyisége szeretete miatt meg lehet szeretni egy tantárgyat, pontosan. Fordítva nem működik. Nem. Tehát nincsen olyan, hogy valaki amúgy jó matekes, és akkor jön egy tanár, aki őt nem fogadja el, és akkor így a tanár. Tehát fordítva nem működik, de a tanár miatt meg lehet szeretni a tantárgyát is, és sőt, vannak ezek a helyzetek, hogyha nem is, de azért a tanár személye annyira fontos, hogy a kedvéért a gyerek megteszi azt, hogy házia van. Annyira fontos, hogy tanárként mit mondunk a hallgatóknak. Nekem is volt, ugye tanár vagyok én magam is, igaz, hogy felsőoktatásban, de azért volt egy-két olyan helyzet, amikor nem voltam elég körültekintő, nem gondoltam át elég, hogy mit mondok a hallgatóknak. És például volt egy olyan helyzet, nem olyan rég, föl kellett valahová írni a nevét, és kérdeztem, írjam föl, tehát gondoltam, hogy ott fontos volt, hogy ilyen, vagy az én szempontomból volt fontos, ez egy oklevél volt, hogy fölírni gyöngybetűkkel a nevét, és mondta, nem, ő fölírja, és mondtam, jó, rendben, írd föl. És én gondolom, hogy ő az ő írásának megfelelően gondolom a legszebben írta, de ugye én tanítóképzős múlttal és ilyen gyöngybetűkkel valahogy azt úgy nem láttam akkor elég szépnek, és ez szóvá tett, annyit mondtam, ne így, ne így. És láttam a reakciót, szörnyű volt, tehát éreztem, elsüllyedek, láttam a reakciót, és kérdeztem, ez most neked rosszul esett? És mondta, hogy igen. Nyilván bocsánatot kértem ott az osztály előtt, de hogy utána is, tehát hogy annyira rossz érzés volt, hogy én mennyire tapintatlan vagyok, és bizony, tehát ez így velem is előfordult. És hogyha visszatekintek a saját tanáraimra, határozottan azok maradnak meg, és azokra a tanárokra gondolok szeretettel, és ők azok, akik igazán építően hatottak rám, akik az esetlenségem mellett, vagy azon túl láttak engem, és hogy segítettek abban, hogy én is lássam magamban az értéket.
Nem tudom nevekkel példázni, de hallottam egy történetet egy öreg professzorról, aki még a leggyengébben teljesítő diák előtt is meghajolt, és kérdezték a tanárok, a kollégái, hogy hát miért viselkedsz így? Hát a diáknak kellene előtted meghajolni, nem neked a diák előtt, amikor köszönsz, hát ne viccelj, hogy viselkedsz te a diákokkal? És azt mondta, hogy én nem a mostani diák előtt hajolok meg, hanem azelőtt az ember előtt, akivé válhat.
Pontosan arra gondoltam, hogy ha tanárként arra gondolok, hogy igazán jövőbeli kollega, már most kollega, tehát hogy ez egy közös munka, egy szekeret tolunk, hogyha az általános iskolában az 5., 6., akár hányadik osztályt tanító tanár arra gondol, hogy 20 év múlva, amikor találkozom ezzel a diákkal, és a szemébe nézek, akkor ugyanezt mondanám, ugyanezt üzenném neki, vagy akkor milyen lenne, hogy elkerül az utcán? Szóval, hogy szerintem érdemes egy picit távlatban nézni ezt az egészet.
Azt hiszem, hogy meglátni azt, hogy milyen potenciál van egy gyerekben, még akkor is, hogyha most nem ígéri a jelen pillanatban a viselkedése, a teljesítménye, de hogy milyen emberré válhat, milyen értékek fejlődhetnek ki benne, milyen felnőtt lehet belőle, ezzel kapcsolatban megelőlegezni a jó indulatot, és megelőlegezni a hitet, a bizalmat ebben, vagy biztosítani a gyereket arról, hogy én hiszek benned, hogy te jó, jó ember, jó felnőtt, egy kiváló felnőtt leszel, ezzel akár sorsot is fordíthatunk egy gyerekben.
Pontosan, tehát egy fénykép, ahogy a gyerek aktuálisan éppen valamiből most teljesít. És gondoljunk arra, hogy az iskolai oktatás egyféle intelligenciára és annak fejlesztésére összpontosít. Ennél sokkal több intelligencia létezik. A finom motorika, a nagy mozgások, szóval, hogy van gyerek, aki éppen ott nem teljesít annyira, de lehet, hogy az életnek más területén meg kiváló és kiváló lesz, de ha a szárnyait levágtuk, akkor pontosan azt a potenciált írtottuk ki belőle, hogy az életnek más területén tudjon boldogulni.
Réka, nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy erről beszélhettünk.
Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa volt velünk a mai Cserebogárban. Jövő héten is visszavárunk téged, Réka. Önöknek pedig azt kívánjuk, hogy legyen egy csodaszép hétvégéjük, tartsanak a Marosvásárhelyi Rádióval, és hallgassanak bennünket jövő pénteken is. Ila Ildikó vagyok, minden jót!
Szabó Lőrinc, ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek. Szeressétek a gyermekeimet. ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzá mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezest okosan a lányt, a fiút. Csókold helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melenges, te is, drága nap, csempész zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jóhangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ! Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld, igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, s minden istenek, szeressétek, akiket szeretek.